Ez a sajátos Pogácsa gazdasági értelmező magazin, és ebben pedig egy egészen konkrét dologról, az államadósságról fogunk beszélgetni. Nem csak azért konkrét, mert ez egy nagyon fontos fogalom a gazdaságban, és a GDP-hez mérten mindig vizsgálják, hogy egyes országoknak hogy áll az államadóssága, és ehhez mérik azt, hogy az országnak mennyire egészséges a gazdasága, hanem azért is, mert a magyar államadósságról már 2023-ban nagyon sokat lehetett beszélni, amióta pedig kijöttek az új, még nem részletes adatok, azóta még inkább látjuk, hogy hát elég komoly gond van. De mi azt vizsgáljuk meg ebben a műsorban, hogy egyáltalán kié az államadósság, mert ezt a kérdést vetette fel Pogácsa Zoli.
Igen, sziasztok és szia! Azért fontos szerintem ezt most felvetni, azért, amit mondtál, mert hogy ugye Magyarországon jelenleg a legnagyobb probléma az ugye az, hogy hosszú évek óta nagy az államháztartási hiány, hogy az államháztartási hiányokból adódik össze az államadósság, és akkor van egy vita arról közgazdászok között, de kicsit tágabban is, hogy mekkora baj az, hogy nő az államadósság. És ugye ennek kapcsán szerintem érdemes felvetni azt a kérdést, hogy ki az, akivel tartozik a magyar állam, amikor azt mondjuk, hogy nő az államadósság, mert szerintem a jelenlegi helyzet megítélésekor egyáltalán nem mindegy, hogyha ezt a dolgot egyszer végig gondoljuk, az elmúlt évek fejleményei tükrében szerintem ez egy elég kardinális kérdéssé vált, és az az érzésem, hogy egyszerűen hajlamosak vagyunk elintézni az államadósság kérdését azzal, hogy ha az kicsi, akkor az jó, hogyha nagy, akkor az rossz, és hogy ez ennyire egyszerű, de szerintem ez ennél azért sok szempontból komplikáltam.
Hát, hogy akkor nevesítsük ezeket a dolgokat, hogyha visszamegyünk akkor mondjuk a 2000-es évek elejéig, akkor azt láthattuk, hogy a GDP százalékában mérve, hát ilyen 50% körül, 50 és 60% között mozgott, és talán ehhez szokott hozzá mindenki. Amikor eszkalálódott a helyzet, akkor az a 2000-es évek első évtizedének a végén volt, 2010-11 körül, akkor 80% körülire kúszott ez a mutató, és egyébként azóta is ezt látjuk, hogy nem sikerült neki visszatérni arra a 60% körüli szintre, hanem valahol 70-75%-on mozgott, majd most a 2023-ban megint a 80% fölött értéket, vagy körüli értéket érte el.
És hogy akkor ez magas vagy alacsony-e? Ugye aki a rendszerváltáskor már felnőtt volt, és figyelte a politikai eseményeket, annak beégett az agyába, hogy Magyarország az egy magas államadósságú ország. Mert hogy ez tényleg így volt akkor. Tehát akkor is nagyjából egy ilyen 80% körül voltunk, de akkor a világ nagy részén nem voltak ekkora államadósságok, és utána az történt, amit mondtál, hogy egyszer sikerült már olyan, 2002 környéken volt a mélypont, akkor ugye egy olyan 50% per GDP-re sikerült letornázni. Ebben benne volt az is, hogy a privatizációval rengeteg pénz bevétele volt az államnak, aminek egy nagy részét arra költötte, hogy visszafizette az államadóság egy részét. Benne volt az is, hogy nőtt a GDP, tehát ugye ez mindig egy tört, ahol van egy számláló, meg egy nevező, a számlálót csökkentettük azzal, hogy visszafizettük, a nevezőt pedig növeltük azzal, hogy nőtt a GDP, és akkor utána, ahogy mondod, mondjuk 2002 és 2010-11 talán a csúcs között megint visszanőtt ugyanoda, ahol a rendszerváltás környékén volt, ez a 80% per GDP, azzal a különbséggel, hogy most már nem volt privatizálandó vagyon, amit el lehetett volna adni, tehát hogy ez egy rosszabb helyzet, mint a kiinduló helyzet, mert itt már nincs privatizálandó vagyon, és akkor azóta nagyjából, hát lejjebb-följebb, de nagyjából ezen a 80% körüli szinten mozgunk. Na most ma már viszont, és szerintem ez egy csavar a történetben már itt az elején, hogy ma már Magyarországot nem tartjuk egy magas államadósságú országnak, nem azért, mert mi olyan nagyon javultunk volna, ezt ugye most már ki is fejtettük, hogy gyakorlatilag a mutatónk maradott, ahol volt, hanem azért, mert a világ többi országánál elszálltak az államadósságok. Tehát, hogyha mondjuk az Európai Uniót nézzük, akkor az a fura helyzet van, hogy Magyarországon alatta van egyébként az Európai Uniós átlagnak adósság tekintetében, hiszen vannak ilyen nagyon magas államadósságú országok, mint Görögország, Olaszország, Belgium. Görögország esetében majdnem kétszeres a GDP-nek az államadóság, és hát ugye ezt sorba rendezzük, akkor Magyarország valahol a közepén van, az átlag alatt van. Oké, tehát ugye ez nem kell, hogy megnyugtasson minket, de hogy mondjam, ez már egy bizonyos szempontból relativizálja azt, hogy belénk égett az, hogy Magyarország egy magas államadósságú ország, de akkor ugye kezdünk elveszni, hogy akkor mi magas, mi nem magas, hiszen hogyha valami ugyanaz a százalékos mutató mondjuk 20-30 évvel ezelőtt magasnak számított, ma meg átlagosnak számít, akkor van-e olyan közgazdasági szabály, hogy mikor magas és mikor alacsony egy államadósság, és akkor itt megyünk bele, itt kell belemenni abba, hogy önmagában az a mutató, hogy egy országnak a GDP-jéhez képest mekkora az államadóssága, ez még nem elégséges ennek a megítéléséhez, mert azt is figyelnünk kell, hogy kinek tartozunk konkrétan, és akkor ezért vetettem fel, hogy erről beszélnünk kell, mert egész más, hogy kinek tartozik a magyar állam jelenleg, mint hogy kinek tartozott, akár csak 15 évvel ezelőtt, nem is beszélve a rendszerváltásról. Itt szerintem ennek érdemes belemenni a részleteibe.
Jó is, hogy ezt említetted, mert lehet, hogy azt is el kell magyarázni, nem egy ABC-t szeretnék itt, hogy mi az, hogy államadósság, tehát hogy alakul ez ki. És ugye, hogy tök egyszerűen, hogyha meg akarjuk fogalmazni, akkor az egy országnak vagy egy államnak egy minden olyan terhe, ami hitelviszonyon alapul. Tehát amire felvett valahonnan pénzt, valakitől vett kölcsön pénzt az ország, ez az állam, és akkor azt vissza kell fizetni valamilyen kamattal. És szerintem teljesen igazad van, a szerkezetét kell vizsgálni az államadósságnak, hogy az hogy alakult ki, és hogy miért gond az, hogyha más a szerkezete egy államadósságnak, mint mondjuk egy egészséges szerkezet, nem tudom, hogy van-e ilyen, de majd biztos a japán példát fel lehet hozni érdekes kontrasztként, de nem csak a szerkezetét kell megvizsgálni szerintem, hanem azt is, hogy ez a hitelviszony, ez milyen kamatokkal párosul. És éppen ezért kongatják szerintem a vészharangot Magyarországon, mert itt rendkívül magas kamatkörnyezetben van most egy rendkívül nagy kintlévőség.
Most nagyon sok mindent mondtál, és ezek mind nagyon fontosak. Számszerűsítsük. Ugye Magyarország az idei évben nagyjából egy ilyen 4,2%-át fogja költeni a GDP-jének a kamattörlesztésekre. Tehát hogy az államadósság kamatainak a törlesztése, ez ebben az évben 4,2%-ába fog fájni a GDP-nek. Ezzel a legtetején vagyunk az Európai Uniónak. Tehát miközben átlagos a magyar államadósság, de a magyar kamattörlesztési arány viszont a legmagasabb. Magasabb, mint Görögországban és Olaszországban. Ez első látásra aggasztó, tehát hogy ugye rögtön itt egy kicsit már fölkapjuk a fejünket, hogy hoppá, ez hogy lett, és akkor el kell gondolkozzuk, hogy ez tényleg ekkora baja, vagy nem. Még azt azért elmondanám, hogy mondjuk az inflációs hullám és a Covid előtt ez olyan 2% környéken volt, tehát hogy gyakorlatilag itt az elmúlt években megduplázódott az aránya a GDP-hez képest, és hát egy ilyen átlagos európai országban olyan 1,5-2%-ot szoktak erre költeni, vannak még ennél is alacsonyabbak, de mondom, jelenleg vezetjük a listát ezzel a 4,2-vel. Hogy alakult ez ki? Hát ugye az elmúlt pár évben úgy alakult ki, hogy mivel alapvetően ugye nehezen lehetett finanszírozni a magyar államot, föl kellett vinni a kamatokat nagyon magas szintre, és ugye rögtön majd bele fogunk menni, hogy itt forint alapú hitelekről is beszélünk, meg deviza alapú hitelekről is, tehát ugye mindenki emlékszik, hogy az inflációs hullám teteje felé, amikor elszállt az euróforint, akkor 18%-ra kellett a jegybanknak fölvinnie a kamatokat, ahhoz, hogy az euróforint gyengülését megpróbálja megállítani. Én már többször több helyen elmondtam, hogy szerintem nem ez állította meg egyébként az euróforint gyengülését, hanem a gázárnak a visszakorrigálása, mert hogy amit 18%-ra fölvitték a kamatokat, utána még másfél hónapon keresztül oldalazó mozgást csinált az euróforint. Szóval szerintem nem ez az, ami tényleg visszafordította a forint gyengülését, de kétségtelenül ez egy ortodox próbálkozás a jegybank oldaláról, és hosszabb távon persze ennek van nyilván olyan hatása, hogy erősíti a forintot, de alapvetően ez volt az, és ugye kockázatossá vált Magyarország, és a devizában felvett adósságunkra is, mondjuk egy dollár adósságunkra olyan 7-7,5%-ot kellett fizetni tavaly. Szóval, hogy ez az oka annak, hogy ilyen nagyon magasak a kamatkiadásaink. Igen.
Igen, folytassuk innen egy kis szünet után, ezt emészszük meg, és utána menjünk bele a többi részletbe, hogy mi az, ami még az államadósság szerkezetében esetleg riasztó lehet, meg akkor beszéljük meg azt, hogy egyáltalán ez baj-e, hogy ekkora kamat felárral kell visszafizetnie az államnak azt a pénzt, amit használ.